A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 240. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 235. dicséret első három versének éneklésével. Az első vers így kezdődik: Hallgass meg minket, Nagy Úristen! Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Ézsaiás próféta könyvének 36. fejezetében. Kérjük, hogy az Isten igéjét, azt követő magyarázatét is figyelemmel hallgassuk, ez vonatkozik a gyülekezeti teremben lévőkre is.
Ezékiás király uralkodásának 14. évében felvonult Szanhérib, a Szíria királya, Júda összes erődített városa ellen, és bevette őket. Azután az asszír király elküldte kincstárnokát Lákisból, Ezékiás király ellen erős hadsereggel Jeruzsálembe. Az megállt a felső tó vízvezetékénél, a ruhafestők mezeire vezető út mellett. Kiment hozzá Eljákim, Hilkiá fia, a palota felügyelője, Sebna kancellár és Jóak, Ászáf fia, a főtanácsadó. A kincstárnok ezt mondta nekik: Mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Azt hiszed, hogy ész és erő nélkül, üres szavakkal is lehet csatát nyerni? Kiben bíztál, hogy föllázadtál ellenem? Talán Egyiptomnak, ennek a törött nátszálnak a támogatásában bíztál? Aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe és átszúrja. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóval mindazok, akik benne bíznak. Vagy azt mondjátok nekem, Istenünkben, az Úrban bízunk. De hiszen az ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg Ezékiás. Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, hogy csak ezelőtt az oltár előtt boruljatok le. Fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával. Adok neked 2000 lovat, ha tudsz hozzájuk adni elég kocsihajtót. Hogyan tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptom harci kocsiaiban és lovaiban bízol? Talán az Úr tudta nélkül vonultam fel ez ellen az ország ellen, hogy elpusztítsam. Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak fel ez ellen az ország ellen, és pusztítsam el. Ekkor Eljákim, Sebna és Jóa ezt mondta a kincstárnoknak: Beszélj szolgáiddal arámul, mert megértjük. Ne beszélj júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára. De a kincstárnok így felelt nekik: Olyan a te uradhoz és te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondja? Sőt, inkább a várfalon ülő emberekhez, akiknek majd veletek együtt kell megenniük saját ganéjukat és meginniük saját vizeletüket. Azzal odaállt a kincstárnak, és még hangosabban, kiabálva kezdett el beszélni júdai nyelven, és ezt mondta: Halljátok meg a nagy királynak, Asszíria királyának az üzenetét. Ezt üzeni a király: Ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket. És ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral. Bizonyosan megment bennünket az Úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya. Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőjéről és sügefájáról ehet, és mindenki a maga kútjának vizét ihatja, amíg el nem jövök és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustat adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre. Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor azt mondja, az Úr megment minket. Ugyan megmentették-e más népek istenei a maguk országát Asszíria királyának a kezéből? Hol vannak Hamát és Árpád istenei? Hol vannak Szefarjávin istenei? Megmentették-e Samáriát az én kezemből? Ezeknek az országoknak sok istene közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet? De azok némák maradtak, nem válaszoltak neki egy szót sem, mert a király parancsa az volt, hogy ne válaszoljanak neki. Ezután Eljákim, Hilkiá fia, a palota felügyelője, Sebná kancellár és Joá főtanácsadó, Ászáp fia megszaggatott ruhában elment Ezékiáshoz, és jelentették neki a kincstárnok szavait. Eddig Isten igéje, imádkozzunk testvére. Kegyelmes Urunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Szent lelked hívására megjelentünk színed előtt, hogy halljuk a te szódat. Újra és újra megfogadjuk, hogy aszerint szeretnénk élni, és arra vágyunk, hogy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt. De bevalljuk neked, Urunk, hogy mi el sem tudunk jutni addig, hogy gúnyoljanak minket. Hiszen ahhoz az kellene, hogy megvalljuk hitünket mások előtt, vagy legalább a viselkedésünkkel tegyünk bizonyságot amellett, hogy a te gyermekeid vagyunk. De vajon a környező világban ki az, aki figyel a másikra? Adja mi lelkünkbe bátorságot, Uram, hogy valóban hitvaló keresztjének legyünk, akik türelmesen fogadják a világ fiainak gúnyolódását vagy közömbösségét. És maradjunk meg abban a bizalomban, amit mindig lelkesen énekelünk, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Urunk, ne hagyj minket elcsüggedni a hétköznapokban, hanem erősíts meg szent lelkeddel, hogy mindig bízzunk az ígéretedben, mert a te ígéreteid igazak és ámenek. Kérjük, hogy most is táplálj, erősíts minket, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit egyaránt. Ámen.
Bűnbocsátó igét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Azt az éneket énekeljük, ami a havi énekünk, a 623. dicséretnek az első versét. Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a felolvasott szakaszban Ézsaiás próféta 36. fejezetében a 4. versben. A kincstárnok ezt mondta nekik, mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Tulajdonképpen egyetlen egy kérdés, úgymond a textusunk, hogy mibe bízol. Ez a kérdés ugyan nem Istentől származik, hanem egy államhivatalnoktól, aki Asszíria főembere, kincstárnok vagy mai szóval miniszter. Asszíria volt az akkori nagy hatalom, amelyik bekebelezte a többit, többek között Júdát is, egy kicsi államot. Az asszír sereg eljut egészen a fővárosig, egyetlen egy hadmozdulat nélkül elfoglalják a városokat, Lákist is itt rendezi be a főhadiszállását, ez a kincstárnok, és innen indul Jeruzsálem alá. Ezékiás nem hajlandó vele háborúba bocsátkozni, tudjuk az előzményekből, hogy az adót megfizette nekik, olyan mértékben is, hogy beáldozta a templom kincseit, üresen marad a kincstár, és jól tudja ezt az asszír fővezér, oda jönnek ki hozzá Jeruzsálem vezetői, tárgyalás véget, megegyezés véget, és azt látjuk a párbeszédből, hogy nagyon-nagyon dörzsölt ez az asszír vezető, tudja, hogy hogy kell tárgyalni, hogy kell porba döngölni az ellenfelet, fitoktatnia hatalmát, jól felkészült a zsidók hitéből, mert össze akarja őket zavarni, és megkezdődik egy pszichikai hadviselés, a kincstárnok beszéde. Ja, látjuk, hogy mögötte ott van a sátán, aki el akarja rombolni, szét akarja rombolni Isten munkáját, de legfőképpen a hitet az övéinek a szívében. Azt akarja elérni, hogy amit Ezékiás az Úrral kezdett, az kudarcba fulladjon. A kezdeti lelkesedés, a felbátorodás abba maradjon, és adják meg magukat. Isten olyan fontosnak tartotta ezt a történetet, hogy megmaradjon a mi számunkra, hogy kétszer is leíratott a Bibliában, a Krónikák könyvének második fejezete is részletesen leírja. És ebből is tudjuk, hogy Ezékiás milyen jó király volt, annak ellenére, hogy milyenek voltak az elődei, 25 éves korában lépett trónra, és azt tette, amit helyesnek lát az Úr, lerombolja az áldozati magaslatokat, eltörli a bálványokat, megtisztítja az Isten tiszteletet, elkezdik ünnepelni a Páska ünnepet, gondoskodik a papok, léviták sorsáról. Tehát átélik mindebben, hogy ott van velük az Isten, örvendezhetnek az Isten áldásaiban. Ugye indulás óta 14 év telt el Ezékiás életében, és hát jönnek a próbák egymás után, hogy vajon megáll-e ezen az úton. Ebben a hadviselésben megpróbáltatik az ő hite, és ezért is ezt bombázza leginkább ez a kincstárnok, és szól így az ellenség, hogy miféle elbizakodottság ez, miben bízol. És kezdi sorolni. Leginkább az, hogy a királyotok rossz király, rossz döntéseket hozott, és istenetek is csak egy a sok közül, nem a hatalmas Isten, hanem egy kicsi Isten, aki nem is tud benneteket megmenteni. Az ős ellenségnek ez a taktikája, hogy mindig kihúzza a talajt a lábunk alól. Tulajdonképpen ezt tette az első hittetéskor is, amikor azt sugallja Évának, hogy az Isten nem szeret benneteket, az Isten nem akarja megadni nektek a legjobbat. Éva pedig elkezd ezen gondolkodni, hogy is van, helyet ad a kísértőnek, a kísértő szavaknak a szívébe, és ez már meleg ágya a bukásnak. Ott van a kísértő minden pillanatban az életünk mellett, különösen akkor, amikor az ember felébred a bűn álmából, amikor elkezd a hit csírázni a szívében, ott van az első imádságkor, meg valahol minden imádságkor, hogy visszatartson bennünket tőle, hogy elbizonytalanítson, be akarja azt nekünk beszélni, hogy nincs értelme keresni az Urat. Felesleges imádkozni. Nincs értelme az Istenben bízni. Isten gyenge és tehetetlen egy a sok közül. Minden hitre jutott embert megkísért az ördög. Hogyha valaki ezt nem így látja, vagy nem így érzékeli, akkor kérdéses, hogy milyen úton jár. Lehet, hogy még nem is a hit útján jár, vagy elkanyarodott tőle. A vadász, amikor lelövi a vadat, akkor a kutyáját nem azok után küldi, amelyik már biztosan megdöglöttek, hanem az élők után, akik még elmenekülhetnek. Hát valahol ilyen csahos kutya az ördög, hogy utánunk jár, vagyis hogy hát tulajdonképpen ő akar bennünket mindig elkapni és eltéríteni. Tehát, hogy az életet fogja bombázni az ellenség, hogy ne legyen növekedés, ne legyen szolgáló, szabad életünk. És jönnek a lehúzó gondolatok, amiket az ördög gerjeszt, hogy veled nem történt semmi, csak nem gondolod, hogy Isten pont a te imádságodra fog odafigyelni, miért szeretne pont téged az Isten, lám, ezt is rosszul tetted, újra elbuktál, Istennek nincs hatalma, hiába bízol benne. Jobb lenne abba hagyni ezt a hívő életet, és úgy élni, mint mindenki más. Olyan jó az, hogy az Isten pedig mindig a másik oldalon ott van, hogy meg szeretne ezekben a próbákban minket erősíteni, és megbizonyítja, hogy valóban ő az egyedül Isten, ő a hatalmas Úr, aki mindig minden körülmények között minket meg tud tartani a hit útján, mert neki van erre ereje, és a legjobb döntése az életünkben rábízni magunkat az ő kezébe, és a legjobb döntés mindig a szavára figyelni és neki engedelmeskedni. A másik érzékeny pont az önbecsülés. Azt sugallja az ellenség, hogy ti kicsik vagytok, nektek ez nem fog sikerülni. Hogy tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Hogy az asszír sereg idáig mindenkit leigázott, benneteket is lefog. Ez olyan, mint amikor egy kisgyermeknek azt mondja a szülő, hogy te még ehhez kicsi vagy. Bele se kezdjél, ezt te nem tudod, ügyetlen vagy. És a gyerek el is hiszi, hiszen hát édesapa mondja, és az épül be az ő kis lelkébe. Azután pedig bele se kezd nagy dolgokba, mert ez neki úgyse fog sikerülni. Később ezek a lehúzó, lekicsinylő mondatok visszajönnek, és gátolnak. Vagy én is el fogok válni, mert a szüleim is elváltak. Vagy vannak tapasztalataink, hogy ez nekünk nem sikerült, hát ezután se fog sikerülni. Vagy azt akarja elhitetni, hogy neked gyenge a hited még ehhez, de még csak most indultál a hit útján, ne is akarj előrébb jutni. Vagy mutat olyanokra, hogy lám, ezek is elbuktak, miért gondolod, hogy te megállnál? Vagy mond olyat, hogy igen, kicsiként feltétlenül a nagyokhoz kell csapódni, nem jó dolog a kisebbséghez tartozni, tartozunk a nagyokhoz, menjünk a széles úton, ne a keskeny úton. Pedig a hitben járás éppen azt jelenti, hogy az én kicsi életemet a hatalmas Istenhez kötöm oda, és vele élek, vele járok, és vele erős vagyok. És vele haladhatok járatlan és veszélyes úton is, amit az Isten készít nekem. Akkor ott biztos célba fogok jutni, mert az Isten a garanciája ennek. Belekezdhetek, járhatok, ha ő vezet, mert ő megtart, és készíti az utat. A harmadik pont, hogy megrémítsen, félelmeket gerjesszen a beszédével. Az ellenség sötét jövőt tud festeni mindig elénk, ha nem adjuk meg neki magunkat. A kincstárnokot kérik arra itt, ezen a ponton, hogy hát ne beszélj velünk júdeai nyelven, hanem a diplomácia nyelvére váltsál át, arámul mondjad, hogy a köznép ne értse meg. De ő annál gúnyosabban, annál hangosabban, arrogánsabban mondja a sajátját, így durva szavakat hallhattunk, hogy saját ganéjukat kell megennetek, és meginnotok saját vizeleteteket, tehát ott van a félelmes jövő, hogyha ezen az úton maradtok. A félelmeket az ellenség felerősíti, és ilyenkor mindig a legrosszabbra szoktunk gondolni. Valljuk meg őszintén, hogy ebben a világban reális dolog, hogy féljünk, de az Isten igéje azt mondja, hogy soha ne a félelemnek adjunk helyet a szívünkbe, hanem a hatalmas Úrra tekintsünk, aki legyőzte az ellenséget, még az utolsó ellenség felett is diadalmaskodott, a halál felett is feltámadásával, és előre ment, hogy helyet készítsen nekünk Isten országában. Tehát amikor félünk, akkor azt tehetjük mindig meg, hogy a hatalmas Isten szárnya alá húzódunk. És a bátorság az tulajdonképpen nem más, mint így legyőzött félelem. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ezért is választottam azt az igét, ami ott van a lapunk tetején, hogy Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nékem. Ebben erősödhetünk mindig meg. Aztán a negyedik pontom a hamis ígéretek. Mondja egymás után a szépeket. Ez a kincstárnok, adjátok meg magatokat, jöjjetek ki hozzám, akkor majd mindenki a maga szőlőjéről, fügefájáról lehet, mindenki a maga kutyának vizét ihatja. Ha mellém álltok, akkor a jólét eljön rátok. Én vagyok a jótevőtök. Ugye ezek ismerős mondatok a politikából, amikor a pártok el akarják adni magukat, akkor mindegyik ezt ígéri, hogy ha rám szavaztok, akkor biztos a jólét, akkor fellendül a gazdaság, akkor lesz munkátok, akkor többet fog érni a fizetésetek, és a többi, és a többi. Hát Szanhérib, az asszír király valóban áttelepítette az embereket egy távoli helyre, egy új kultúrába, hogy ne tudjanak fellázadni ellene, de ez nem jelentette korántsem az ő jólétüket. Az ellenségnek ez a taktikája, hogy mindig ígérget. Sokat ígér, nagyot ígér, Ismerjük ezt a mondatot, keveset ad, és a végén mindent elvesz. És egyetlen egy szavát sem lehet elhinni. Ha ígér is jólétet és gazdagságot, életünk legutolsó állomásán el fogja venni, és ott marad az ember halálfélelmeiben egyedül, és nem lesz, aki megtartsa és átvigye ezen a legfontosabb állomáson. Súg ilyet az ördög, hogy nincs értelme az Isten követésének, kövess engem, nyugodtan hágd át az Isten törvényeit, mert akkor az lesz a te jóléted, akkor fogsz többet keresni, akkor jutsz előmenetelhez, az a boldogság útja, vagy nézd meg a keresztényeket, hogy semmi örömük nincsen, milyen szegények, majd én megadom, kínálja az ördög, és lehet, hogy ad pillanatnyi örömöt, sikert, de később búsásan meg kell fizetnünk érte. Azt is mondja az asszír követ, hogy Isten akarja elveszíteni a népet. Talán az Úr tudta nélkül vonultam fel az ország ellen, hogy elpusztítsam. Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak fel az ország ellen, és pusztítsam el ezt. Hát valóban az igaz, hogy az Úr mindezt tudja. Tehát nem az Úr tudta nélkül jött, az Úr tudott mindenről. Ha akarta volna, akkor meg is tudta volna az Isten akadályozni. És látjuk, hogy majd meg is fogja akadályozni. Itt ezen a ponton még nem tartanak, itt még a próba van. De azt tudhatjuk, hogy az Isten akarata soha nem a pusztulás, hanem az ő akarata mindig az élet. Az ördög el tudja még azt is hitetni egy emberrel, hogy Isten a te vesztedet akarja. Így kerget bele sok embert, akár még az öngyilkosságba is, hogy dobd el az életedet, az Isten lemondott rólad, neked itt nincs lehetőség, számodra itt nincs bocsánat, vagy nincs kiút ebből a mélységből. A nyomorúság, a baj, a támadás, az nem annak a jele, hogy az Isten ne törődne velünk, hogy elhagyott minket, hanem ilyenkor különösen is tudatosíthatjuk magunkba, hogy igen, az Isten ott van velünk, és ráállhatunk az ő ígéreteire. Bízhatunk benne, hogy a szorongattatással együtt a kimenekedés útját is elkészíti, ha eljön az ideje. A kísértő minket is különböző eszközökkel kísért és csábít el az Isten szeretete mellől, és van, akinél sikert is ér el, de van, aki pedig megmarad az Úr mellett. Hát mi legyünk azok, akik megmaradunk mellette, akik csak azért is erre az útra állunk rá, és az Isten ígéreteibe bízunk. Hogyan lehet megmaradni? Erről is beszél ez a fejezet, bár nem annyit, mint a következő fejezet, de itt is vannak tanácsok. A király parancsa az volt, hogy ne szóljanak vissza, maradjanak némák. Egy helyzetben ezt nem könnyű megtenni, hogy ne szóljunk vissza. Bennünk ott gyűl az indulat, és szívesen visszavágunk, és azt gondoljuk, hogy ez a jó, mert akkor kiadtam magamból az indulatot, így már könnyű. De van, amikor némának kell maradni, mert ideje van a szólásnak, meg ideje van a hallgatásnak is. És hogyha az ellenséggel szóba állok, akkor ott már lecsúszok a helyes útról. Tehát a kísértés idején a kísértővel nem állunk szóba. Mert hogyha szóba állunk, akkor már elkezdünk azon gondolkodni, hogy ő mit is mondott, és már nem az Isten igéjén, ígéretein állunk, akkor már a magunk erejébe bízunk, hogy majd én tudok visszavágni, mi nem tudunk visszavágni, és azok a gondolatok akkor elkezdik bennünk felerősíteni a félelmeinket. Tehát egyik gondolat után jön a másik, és már csak ezzel van tele a szívem, gerjeszti tovább a félelmeimet, és veszítem elől, szemem elől a hatalmas, szerető mennyei atyánkat. Tehát a kísértővel szemben mi nem tudunk harcolni, mi csak elbukni tudunk, hiszen a szívünkben ott vannak a kapcsoló pontjai a bűnnek, ott van a romlott természetünk, és ehhez tud kapcsolódni az ördög. Jézus Krisztus szívében nem volt ilyen, hozzá nem tudott kapcsolódni, egyetlen egy kísértése idején sem. Ő szóba állhatott vele, mi ne álljunk vele szóba. Az első kísértésben is Éva ezt teszi, hogy jól elbeszélget a kísértővel, tehát nem vele kellene elbeszélgetnie, hívhatná segítségül azonnal Ádámot, hogy mi ez, hogy ki ez, vagy kiálthatna Isten felé, de nem teszi. Tehát nem kell nekünk azonnal felvenni minden kesztyűt, gyalázkodásra nem kell válaszolni, mindent lehet Istenre bízni, aki igazságosan ítél. Hívhatjuk őt segítségül, hogy ő feleljen meg, ő tegye ezt helyre. Tudom, hogy az életemben voltak pontok, amikor ezt gyakoroltam, hogy nem szóltam, és azt éltem meg, hogy az Isten nagyon gyorsan cselekedett, hamarabb, mint ahogy én gondoltam volna. És az volt előttem a döbbenetes, hogy sokszor drasztikusabban, mint ahogy én azt kívántam volna a másik ember életére nézve. Tehát nyugodtan bízzuk az Istenre. Ő majd cselekszik, mert hatalmas Úr. És az ő tárháza az végtelen a cselekvésben. Az asszír követ beszéde arra mutatott rá tulajdonképpen, hogy itt ti semmit se tudtok tenni. Nem lehet bízni fegyvereitekben, nem lehet bízni a hadseregben, a várfal sem elég erős, aranyban sem lehet bízni, hiszen még a templom aranya se mentett meg benneteket, szövetségesek sem segítettek, tehát ezt valahol pofonnak szánja, elbizonytalanításnak szánja, de úgy tűnik, hogy Ezékiásnak pont ez segített. Valahol az az ige jött elém, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a javára, még az ellenség kísértése is, megpróbálja a hitet, de ugyanakkor meg is erősíti azt. Mert ha már semmiben nem lehet bízni, akkor az Istenben lehet. Tehát az élő Istenben, aki eddig is tartotta az ő életüket. Tehát amikor minden csődöt mond, akkor emlékezhetünk arra, hogy de Istenben lehet bízni. Tehát emlékezhetünk arra, hogy amikor ő először megszólított és rábíztuk magunkat. És olyan jó az, hogy a hívő embernek van mire emlékeznie, tehát emlékezhetünk szabadításaira, csodáira, emlékezhetünk arra, amikor szólt, elindított az úton, tehát hallottuk az ő hangját tisztán, válaszolt az imádságainkra, emlékezhetünk arra, hogy mellettünk áll, tehát kézzel foghatóan vezetett. Tehát eszünkbe juthatnak áldásai, hogy megbocsátotta bűneinket, szeret. Tehát ilyenkor térhetünk vissza hozzá, és benne erősödhetünk meg, és tőle kérhetünk erőt és vigasztalást. A nyomorúság idején mindig eszmélhetünk arra, hogy igen, magunkban mire megyünk, semmire. Tehát amikor csődöt mondanak az emberi elképzeléseink, utaink, amikor magunkra maradunk, emberileg szólva, akkor igen, ennyit ér az emberi erő, de az Isten ott van velünk. És ő nem hagyott magunkra egyetlen egy pillanatra sem, menedékünk és oltalmunk. Elkészítette a segítségünket. Jobb így val, hogy tudom, az én megváltóm él. Semmi nem biztos, semmi fogódzó nincs már, de egy biztos, hogy tudom, az én megváltóm él. És ezt tudhatjuk, hogy a mi megváltónk élő Úr egyszülött fiát áldozta fel értünk, hogy kimentsen halálból és kárhozatból, és mi ebbe bizonyosak lehetünk, ismerve az evangéliumok tanításait. És egyedül Istenben érdemes bízni. Semmi másban, úgyse tart meg. Az asszír kincstárnok itt igen nagy tévedésbe van, mert elkezdi sorolni, hogy milyen rossz dolgokat tett Ezékiás, de ezek nem voltak rossz dolgok, hiszen a kánaáni istenek oltárait rombolta le, és Istenben bízott, és az Isten ezt megáldotta. Ezután Eljákim, Hilkiá fia, a palota felügyelője, Sebna kancellár és Joák, Aszá fia, a főtanácsadó elment Ezékiáshoz megszaggatott ruhában, és így jelentik neki a kincstárnok beszédét. Tehát az volt a szokás, hogy amikor valamiért nagyon bosszankodtak, vagy szomorúak voltak, megszaggatták a ruháikat. És amikor Ezékiás meghallja ezt, akkor ő is ugyanezt teszi, zsákruhát öltött, majd bement az úrházába. Keresi az Istennel való találkozást, keresi az Isten emberét, Ézsaiás prófétát. Jó helyre megy, az Isten emberéhez, az Isten házába, az Isten jelenlétébe, mert csak ott lehet megerősödni, és lehet egymást is erősíteni. Hála az Istennek, hogy számunkra is vannak ilyen helyek, vannak ilyen testvérek, testvéri közösségek, és van lehetőségünk erre, használjuk ki ezt a lehetőséget, különösen a kísértés idején, akár telefonon is föl lehet hívni egymást, hogy imádkozzál értem, segíts, álljunk oda az Úr elé, vagy lehet itt is ezt elmondani egymásnak, bizonságként is, hogy hogyan szabadított meg minket az Isten, és hogyan adott erőt, éljünk jól ezzel az elkészített lehetőséggel. Van lehetőségünk mindig erre és az imádságra is. Erről a következő fejezet fog majd bővebben beszélni. Tehát Isten igéje ma minket is kérdez, hogy miben bízol, kiben bízol, kire építjük fel életünket, földi dolgokra vagy emberi erőforrásokra, hogyan hozzuk meg döntéseinket, ki az életünk, mélységekben, kísértésekben, bajainkban nyilvánul meg ez leginkább, és bárcsak el tudnánk mondani a 31. Zsoltár szavaival, amit majd ráfelelő énekként is énekelünk, hogy Uram, én csak Te benned bíztam, őrizd meg kegyesen, ne essem szégyenben, Te igazságot fordítsd hozzám, és tarts meg jóvoltodból, ments ki nagy nyavajámból. Amen. Imádságos lélekkel énekeljük akkor most ezt a Zsoltárt, a 31. Zsoltárnak az első versét. Köszönjük azt, Urunk, hogy bár az igéd az ellenség hitető beszédéről szólt, mi mégis a Te szavaidra figyelhettünk. Te reád, mint ahogy az elején is vallottuk, hogy a mi szemeink csak rád nézzenek, hiszen Te vagy az Úr, Te vagy az, aki úgy szerettél, hogy fiadban mindent megtettél értünk. Te vagy az, aki adod eligazító igéidet, és segítesz jó döntéseket hozni. Te vagy az, aki adod az erőt, a bátorságot, hogy meg is tudjunk melletted maradni, még akkor is, hogyha az ellenség, mint hordító oroszlán, üvölt ránk. Köszönjük azt, Urunk, hogy szárnyaid árnyékába húzódhatunk, és ott biztos a menedékünk. Urunk Istenünk, Te tarts meg bennünket így, és erősítsd a mi gyenge hitünket. Bocsásd meg, amikor figyelünk az ellenség hitető beszédére, bocsásd meg, amikor azon kezdünk el gondolkodni, és nem a Te igéiden elmélkedünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor elhisszük, hogy Te tehetetlen vagy, pedig Te erős vagy, aki mindent meg tudsz tenni, és hogyha vársz is a szabadítással, az is a Te dicsőségedre van, hiszen jól tudod mindennek az idejét. Köszönjük azt, Urunk, hogy adod az imádságnak a lehetőségét mindenkor. Kérlek is, hogy Te juttasd ezt az eszünkbe, hogy ne a magunk erejére támaszkodjunk, ne is a magunk eszére vagy bölcsességére, hanem mindig rád, mindig engedjünk Téged előre. És nem mi akarjuk megoldani az életünket, hanem bízunk benned, hogy Te mindent jól cselekszel, hogy Te majd elvégzed, hogy a Te nevedre szálljon minden dicséret. És taníts is minket erre, Urunk, hogyha nem is látjuk, hogy hogyan hozol ki a szabadulásból, de már is dicsérjünk Tégedet, hogy Te elvégzed, hogy Te megadod, hogy Te betöltöd ígéreteidet. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, különösen azokat, akik a héten álltak meg, szerettük nyitott sírja mellett, vigasztald őket, és emeld fel a tekintetüket, a Te örökkévaló országod felé. Kérünk azért a családért, akik régebben elhunyt hozzátartozóikra emlékeznek ezen a mai vasárnapon, hogy könyörülj rajtuk, és erősítsd őket abban a jóban, amit elhunyt szerettüktől, szeretteiktől tanulhattak. Emlékeztesd őket hitükre, hogy azt érdemes követni, és te ajándékozz meg mindegyikünket hittel, amelyik rád tekint, amelyik nem enged az ördög kísértéseinek, hanem hozzád kiállt és benned bízik. Urunk, áld meg most, kérünk, a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket.